Pole pozíció. Öveket bekapcsolni, mert jön egy gyors kör Magyarország és a világ versenypályáin Szújó Zoltánnal.
Az életem most sem változik. Természetesen boldog vagyok, hogy világbajnokságot nyertem, mert ez volt a legfőbb célom a Forma 1-ben, és minden, ami ezután jön, már csak ráadás. Ezt mondta néhány nappal az igencsak drámai végjátékkal záruló, de számára világbajnoki címet jelentő szezonzáró után Max Verstappen. Sziasztok, én Bobecki Zoltán vagyok, és a ma esti műsorban Szújó Zoltán lesz a vendégem, a kommentátor és műsorvezető, aki természetesen végigkövette az idei világbajnokságot. Van véleménye, és olyan meglátásai, észrevételei, tudása, amivel mindig más megközelítésbe kerülhetnek, a számunkra talán kérdéses pillanatok is. Mert legyünk őszinték, bár drámai lett a végjáték, hihetetlen fordulatokkal tarkítva, de valahol mégis jobban örültünk volna annak, ha ennél egy kicsit egyértelműbben, talán nem túlzás azt mondani, hogy tisztább körülmények között dől el a világbajnoki cím sorsa. Ez persze mit sem von le Max Verstappen teljesítményéből, vagy Lewis Hamilton profizmusából, de arra mindenképpen rávilágít, hogy az FIA-nak valamit tennie kell, mert az nem szabály, amit a szabálykönyv egy másik pontjával azonnal felül lehet írni, meg lehet változtatni, különböző reakciókat kiváltva ezzel egy-egy helyszínen vagy futamon, és ez most nem csak az Abu Dhabiban történtekről szól, hanem azokról a problémákról, melyek végigkísérték a szezont. Ettől a tények még nem változnak. Max Verstappen a Forma 1 új világbajnoka, Lewis Hamilton bár mindent megtett, de nem sikerült a 8. VB címét begyűjtenie. Minden esetre volt harc, volt izgalom, két zseniális pilóta hatalmas csatáját hozta a 2021-es szezon. De hogy mi is történt az utolsó futamon, hogy milyen volt szakmai szemmel ez a szezon, hogy mit hozhat a jövő, erről beszélgetek ma este Szújó Zoltánnal. Maradjatok velünk, már is kezdünk!
Pole pozíció.
Mai vendégem Szújó Zoltán, remélem, hogy nem sértődik meg, ha egy kis kulisszatitokkal kezdem, de el kell, hogy mondjam a kedves hallgatóknak, hogy együtt néztük meg a szezonzáró Forma 1-es futamot, ráadásul ott volt velünk az a Getter Dénes, aki szinkron tolmácsként annó segítette a munkánkat a Forma 1-es közvetítésekben, és hát elképesztő meglátásai vannak neki is, de hát nem versenyezhet egyikünk sem Szújó Zoltán, úgyhogy szia Zoli, köszönöm szépen, hogy itt vagy velem, és hogy értékeljük az idei Forma 1-es szezont.
Szia Zoli, hát nem az, hogy nem megsértődök, hanem egyenesen megtisztelő, hogy ezt elmondtad, és felvállaltad a Manna Rádió hallgatói előtt, a Manna FM hallgatói előtt. Nagyon érdekes szezont hagytunk magunk mögött itt a Forma 1-ben, elképesztő fordulatok voltak, és azt hiszem, hogy a zárófutam utolsó köre, az gyakorlatilag, és az, ami utána van, az utóélete, az tökéletesen összefoglalja, hogy milyen volt ez a 2021-es idény.
Maximálisan egyetértek veled, és egy kicsit örülök annak, hogy nem hétfőn készítem veled ezt az interjút, mert úgy álltunk fel vasárnap a futam után, hogy nem tudtuk, hogy most tulajdonképpen hogy is reagáljunk, hogy értékeljük, mit gondoljunk erről az egészről. Úgy fogalmaztam most a bevezetőben, ha nem tudom, hogy hallottad, de ha nem, akkor elmondom, hogy azt mondtam, hogy szerintem jobban örültünk volna annak, hogy egy picit egyértelműbben, sőt, talán tisztábban mondhatjuk ezt is zárul az idei szezon, míg pár nappal ugye a záró futam után azért talán másképp látjuk már a helyzetet. Ott nagyon felindultak voltunk. Most már azért én azt gondolom, hogy minden megtörtént, és lehet értékelni. Te hogy látod egyébként, mi történt tulajdonképpen ott abban a bizonyos utolsó körben?
Hát nagyon izgalmasan alakult, és ugye most szerdán beszélgetünk, és még mindig nem tudjuk, hogy a Mercedes akkor most megfellebbezi ezt a döntését az FIA-nak. Ugye ott azon melegében elutasították még vasárnap éjszaka a két óvását is a Mercedesnek. Én azt gondolom, hogy nagyon keserű a szájíze nagyon sok szurkolónak, hiszen egy olyan helyzet alakult ki ezen a zárófutamon, amiről sem Max Verstappen, sem pedig Lewis Hamilton nem tehet. Ugye arra készültünk mi szurkolók, meg szinte az egész Forma 1-es világ, hogy azért itt lehetnek ellentmondásos esetek, akár össze is ütközhet a két pilóta, és talán ez fogja eldönteni az idei bajnoki cím sorsát. Ehhez képest ugye a játékvezető az, jelen esetben a Michael Masi, a versenyigazgatója az FIA-nak, egy ausztrál fiatalember, aki a döntéseivel, vagy a döntés képtelenségével befolyásolta ezt a versenyt. Ugye nagyon röviden azok kedvéért, akik nem látták, az utolsó szakaszában a futamnak az 53. körben, az 58-ból történt egy ártalmatlan baleset, Latifi kötött ki a Williams-szel a falban, és ezért beküldték a biztonsági autót, és egyébként a biztonsági autós fázis alatt Max Verstappen, aki addig gyakorlatilag teljesen hasztalanul próbálkozott támadni Lewis Hamiltont a vezető helyért és a világbajnoki címért, ki tudott állni friss gumikért, Hamiltont a Mercedes nem hozta ki, és nem is lett volna idejük, mert egyébként a lekörözött versenyzőket először azt mondták, hogy nem engedik, hogy visszavegyék a körüket, aztán hirtelen megváltoztatták ezt a döntést, és kivették az öt lekörözött pilótát Hamilton és Verstappen közül, tehát Verstappen az utolsó körben friss, lágy gumikon támadhatta a győzelemért és a világbajnoki címért a kopott gumikon lévő Lewis Hamiltont, és meg is előzte, és ezzel megszerezte a világbajnoki címet. Ez már gyakorlatilag történelem. Ami szerintem zavaró volt ebben a dologban, és ezt később a pilóták is elmondták. Még ők maguk sem tudták, hogy pontosan mi fog történni. És abban az évben, amikor ennyi szabályértelmezési különbözőséget, vagy véleménykülönbséget hallottunk a formáiban, pontosan arra lett volna szükség, hogy feketén-fehéren egy erőskező versenyigazgató az meghozzon bizonyos döntéseket, és ahhoz tartsa magát. És egyébként én azt is maximálisan megértem, hogy az FIA, bár ugye a Nemzetközi Automobil Szövetség, az ugye a szabályok betartásáért felelős szervezet, tehát ők azon dolgoznak, hogy szabályosan rendezzenek meg, és persze a biztonságot szem előtt tartva egy Forma 1-es nagy díjat. Ugyanakkor ott a Liberty Media, ugye az amerikai tulajdonosa az egész Forma 1 brandnek 2017 óta, akik érthető módon cirkusz szeretnének, szórakoztatóipari terméket szeretnének a Forma 1-ből, és ez a kettő valahogy azt gondolom, hogy összemosódott a szándékokban, mert persze arról álmodik minden szurkoló, minden rajongó, minden újságíró, hogy a bajnokság az utolsó futam, utolsó körének utolsó kanyarjában dől el, és az utolsó utáni pillanatig kiélezett és kiszámíthatatlan, és nem tudjuk, hogy ki lesz a bajnok. És azt gondolom, hogy ez a két motiváció ütközött egymásnak, vagy feszült egymásnak, hogy szabályosan, a szabályokhoz egyébként egyértelműen ragaszkodva lebonyolítsunk egy futamot, illetve adjuk meg a szurkolóknak, azoknak az új rajongóknak, akik esetleg a Netflix sorozata okán kezdték el nézni, nem is olyan régen a Forma 1-et, szolgáljuk ki őket ezzel a jó értelemben vett cirkusszal, és ez a két dolog feszült, azt hiszem, két motiváció egymásnak. Borzasztó nehéz helyzet, nem tudok egyébként igazságot tenni. Az, hogy mind a két pilóta megérdemli a világbajnoki címet, az nem kérdés. Lewis Hamilton is, és Max Verstappen is. Azért azt gondolom, hogy egy picit rossz sokunk szájíze, mert ennek a pályán kellett volna eldönnie, és nem egy, mondjuk így foci nyelven szólva, egy játékvezetői döntés alapján.
Ez a döntés. Ez azon túl, hogy szerintem példa nélküli, és te sokkal régebb óta követed a Forma 1-et, mint mondjuk én, de nem emlékszünk ilyenre, hogy egy biztonsági autós fázis alatt, amikor előre kell engedni a lekörözött versenyzőket, akkor csak kiszedik a két egymás ellen küzdő első és második helyen autózó pilóta közüli versenyzőket, hanem az egész mezőnyt szokták elengedni. Erre egyébként, ami most történt, hogy csak azt az öt autót engedik el, erre a szabálykönyv lehetőséget ad?
A szabálykönyv nagyon érdekes a Forma 1-ben. Ez egy 98 oldalas dokumentum, szükségszerűen egyre hosszabb, egyre több, ahogy haladunk előre az időben, mert bizonyos kiskapukat mindig be kell zárni újabb és újabb mellékletekkel, apróbetűs részekkel, és így tovább. Egyébként a 2019-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt Charlie Whiting, az egykori versenyigazgatója, írta ezt az szabálykönyvet nagyjából 20 év alatt. És egyébként, amikor Michael Mazeyt, az ő utódját összehasonlítják Charlie Whitinggal, akkor sokan szerintem igazságtalanok, mert 20 évet nem lehet másfél év alatt pótolni. 20 év tapasztalatot. De gyakorlatilag ebben a szabálykönyvben megnéztem a vonatkozó pontokat, sajnos, vagy szerencsére nem tudom, de van egy olyan félmondat, amivel gyakorlatilag a teljes szabálykönyvet lenullázzák, hogy tudnélik adott esetben a körülmények olyan alakulása okán, a versenyigazgató saját hatáskörben meghozhat döntéseket, és felülírhatja azt, ami a szabálykönyvben feketén-fehéren le van írva. Ez nem összekeverendő egyébként a Viszmajorral, ugye volt erre is idén példa, amikor Belgiumban gyakorlatilag versenyzés nélkül hirdettek végeredményt, mert annyira rossz volt az idő. De hogy gyakorlatilag a versenyigazgatónak sok mindenben szabad kezet ad a szabálykönyv, miközben egyébként van arra vonatkozó kitétel, hogy akkor lehet újraindítani a versenyt, hogyha minden versenyző visszavette a körhátrányban lévő közül a körét. Ugye ez azért van, csak hogy értsék a hallgatók, hogy amikor bejön a safety car, akkor ugye, és már benne vagyunk a versenyben, óhatatlan vannak lekörözött versenyzők, és nem látjuk a pontos sorrendet a pályán. A nézői megértést könnyíti az, hogy az lekörözött pilóták, akik tényleg ott kavirnyálnak az első és a második helyezett között, ahogy jelen esetben történt, visszavehetik a körüket azzal, hogy megelőzik a safety car-t és felzárkoznak a mezőny végére, a kígyó végére, hogy egyértelmű legyen a sorrend, hogy a néző pontosan értse, hogy ki, hogy hol helyezkedik el a pályán, és az tükrözze a valós sorrendet. Szóval a körhátrányban lévők visszavehetik a körüket, és egyébként még azt gondolom a szabálykönyv 48-12-es pontja alapján, hogy Michael Masi, a versenyigazgató, jogosan mondta azt is, egy másodperccel, vagyunk fél perccel korábban a lekörözött autók nem vehetik vissza a körüket, hiszen hát felülírhatja ezeket a cikkelyeket a versenyigazgató. Viszont nagyon fontos, hogy ebben a 48-12-es pontban az van, hogy minden lekörözött autóra vonatkozik ez a dolog. Tehát akkor nem csak azt az öt pilótát, aki jelen esetben fizikailag az első helyen haladó Hamilton és a második helyen autózó Verstappen között autózott, hanem az összes többieknek is. És egyébként erre utalt is Carlos Sainz, Ferrarinak a spanyol pilótája, aki egyébként harmadik lett, és ő azt mondta, hogy bocsánat, hát akkor viszont előttem volt két lekörözött pilóta, Daniel Ricciardo és Lance Stroll személyében. Magyarán szólva, Sainz és a Ferrari jogosan mondhatja azt, hogy rájuk nem ugyanazok a szabályok vonatkoztak a verseny utolsó körében, mint Verstappenre és Lewis Hamiltonra. És ez a nagyon-nagyon nehéz. És ez azt gondolom az, amivel a Forma 1-nek muszáj, vagy az FIA-nak valamit kezdenie, mert gyakorlatilag ez olyan, mintha a 22 pályán lévő labdarúgóra nem ugyanazok a szabályok vonatkoznának, oké, a két kapust vegyük le, akkor a 20 pályán lévő focistára nem ugyanazok a szabályok vonatkoznának az egész meccs során. És ezzel kell valamit kezdenie szerintem a Forma 1-nek.
Így is fogalmaztam egyébként én is a bevezetőben, hogy az a szabály, amit egy szabálykönyvben lévő másik ponttal gyakorlatilag azonnal felül lehet írni, az szerintem nem szabály, és ezzel kell most foglalkoznia majd az FIA-nak, hogy hogyan tud uralkodni ezen a helyzeten. De hogy mi történt volna akkor, hogyha egyébként az összes autó, akinek kört kellett visszavennie, megelőzte volna a két élenállót vagy a három élenálló pilótát, ezzel folytatjuk hamarosan Szújó Zoltánnal.
Pole pozíció.
Szerintem most már egy picit jobban értjük azt, hogy mi is történt, és hogy a szabálykönyv mely pontja mondta ki azt, ami azt a döntést eredményezte, amit a versenyigazgató meghozott a Forma 1-es Abu Dhabi zárófutamon, és amellyel gyakorlatilag eldőlt a világbajnoki cím sorsa az idei szezonban. Max Verstappen egyébként a Forma 1 új világbajnoka, semmelyikünk sem vitatja, sem Szújó Zoltán, sem jó magam azt, hogy megérdemelten szerezte meg a világbajnoki címet a pilóta, hiszen ez egyértelmű, hogy igen. De az, ami ott történt az utolsó körben, az még mindig azt gondolom, hogy egy pici magyarázatra szorul. Ugye érintetted te is, hogy el kellett volna valószínűleg az összes autót engedniük, akik körhátrányban voltak. Mi történt volna akkor, hogyha ez a döntés születik? Mert jó magam, matematikailag elkezdtem ott agyalni, miközben néztük a futamot, és én úgy számoltam, hogy a Mercedes mérnökei arra alapoztak, és azért nem hozták ki Lewis Hamiltont gumit cserélni, mert ők úgy kalkuláltak, hogy ha a biztonsági autó bejön, az már nem fog kimenni, hanem mögötte fejezi be a mezőny a futamot, és valószínűleg, ha mindenki visszavette volna a körét, akkor ez is történt volna.
Pontosan megválaszolod a kérdést, tehát mire az összes lekörözött versenyző visszaveszi a körét, és mindent megtesz azért, hogy felzárkozzon a kígyónak a végére, a sornak a végére, és elfoglalja a pályán a valós pozícióját, akkor vége a futamnak, hiszen ugye azt is számításba kell venni, hogy itt az 57. körben vagyunk. Tehát gyakorlatilag egy kör van hátra a világbajnokságból, elképesztő kiélezett küzdelem zajlik, és Michael Masi egyébként a versenyigazgató jogosan ment afelé, hogy nem áll, hogy egy safety car mögötti, vagy egy safety car fázissal érjen véget ez az elképesztően izgalmas szezon. És egyébként nagyon fontos azt is elmondani a versenyigazgató védelmében, hogy a csapatok, köztük a Mercedes, az elmúlt egy-másfél évben szinte minden hasonló eset után azt kérték a versenyigazgatótól és az FIA-tól, hogy ha lehet, akkor ne safety car mögött fusson be a mezőny, mert egyszerűen bután néz ki, hanem legyen verseny. Ha félkör, akkor félkör, de legyen zöld zászló, és legyen egy sprint verseny a végéig, mert akkor értelmezhető normálisan a kockás zászló. és ez hozzátartozik a játékhoz. Tehát nagyon fontos ezt is elmondani, és ezek mind-mind árnyalják a képet, és azért van nehéz helyzetben az egyszeri Forma 1-es szurkoló, mert nem tudjuk ezeket a direktívákat, ezeket a szabálypontosításokat, adott esetben ezeket a párbeszédeket, egyeztetéseket, amik a csapatok, a nagyon erős érdekképviseleti eszközökkel rendelkező, vagy érdekképviseletet bíró csapatok, több milliárd dolláros üzleti vállalkozások és az FIA között zajlanak. Ezért borzasztó nehéz követni az eseményeket. De valóban azt történt volna, hogyha tényleg minden autóval visszavetetik az eredeti helyét, akkor szépen lassan leketyeg az idő, illetve a körszámláló a végére ér, ott van vagyunk az 58. körben, és a safety car mögött 120 km/h átkocog a mezőny abban a sorrendben, ahogyan voltak, Verstappen már nem tud támadni, Hamiltonnak nem kell védekeznie, és akkor Hamilton a 8-szoros világbajnok, de mondom még egyszer, a csapatok, köztük a Mercedes, köztük a Lewis Hamilton-t foglalkoztató, egyébként a konstruktőri bajnoki címet amúgy begyűjtő Mercedes is azt kérte korábban, nem egyszer, nem kétszer az FIA-tól, hogy hasonló esetben tegyenek meg mindent azért, hogy versennyel érjen véget egy Forma 1-es nagydíj.
Azóta már halljuk azokat a rádiózásokat, amiket a két csapatfőnök megtett egyébként a versenyigazgatóság irányába. Ezek alapján te hogy érzed, befolyásolható volt egyébként a versenyigazgató? Ennek volt köszönhető ez a káosz, vagy szerinted ő határozottan eldöntötte azt, hogy mit akar csinálni?
Amikor Zoli azt mondtam, hogy valamit az FIA-nak ezzel kezdenie kell, akkor arra gondoltam, hogy ezt meg kell oldania. Tehát gyakorlatilag nonsens az, hogy a csapat főnökök adott esetben, ugye ott a pit wallon, ugye a box utca falán néhány vezető stratéga vagy mérnök ül, általában a sport igazgatói a csapatoknak, akik aztán tényleg kívülről tudják a közel 100 oldalas szabálykönyvet az összes kiegészítésével és apróbetűs részével, meg a csapatfőnök ott ül, bár ugye Toto Wolff mindig hátul a garázsban foglal helyet, de ugye a pit wallon ott ülnek azok a kulcsemberek, akik egy csapatot menedzselnek a verseny ideje alatt is. Nonsens, hogy gyakorlatilag forró dróton futballcsapatnak az edzője, az folyamatosan dumálhat a pályán lévő játékvezetőnek a fülére, és megpróbálja befolyásolni a döntéseit. És egyébként erre láttunk példát. Nem jó az egyébként szerintem, hogy ezek a beszélgetések adásba kerülnek. Ez a Libertynek, a promoternek a döntése, mert ezzel is szeretné a drámaiságát a dolognak növelni. Hozzáteszem egyébként, hogy az IndyCarban, ami ugye nem FIA és nem Liberty felügyelet alá eső amerikai formautós bajnoksága, ott a legmagasabb szintje a formautózásnak, ott már túl voltak ezen, vagy túl vannak ezen, és ott szándékosan vették ki a közvetítésből ezeket a beszélgetéseket a versenyirányítás és a csapatmenedzserek, vagy adott esetben csapatfőnökök között, pontosan azért, mert gyakorlatilag lerántják a leplet az egészről, és művivé, mesterkélté válik az egész. Szóval nagyon-nagyon fontos témát érintesz, és azt gondolom, hogy ezzel kell valamit kezdeni. Egyrészt a futballban, hogyha valaki sokat reklamál a játékosok közül, azt kiállíthatja a játékvezető. Tehát nincs olyan, hogy folyamatosan dumálok annak, aki a szabályok betartásáért felel, és neki ez a munkája, és folyamatosan befolyásolni akarom a döntéseit, pláne nem, hogy nem is a játékosok, meg a jelen esetben a versenyzők teszik ezt meg, hanem adott esetben a csapatfőnökök. Nincs ilyen. Ne legyenek illúzióink. Korábban ezek a rádióbeszélgetések, amióta a technológia lehetőséget ad erre, lezajlottak. És egyébként nagyon fontos, felteheti a Manna FM hallgatója a kérdés, hogy de hát akkor egyetem miért kell rádiózni? Azért, mert nincs egyetlen olyan másik sportág sem a világon, amikor 360 km/h száguldanak, adott esetben egy 6-8 km hosszú pályán. Ott fontos az, hogyha valaki közvetlen életveszélyben van, akkor meg tudják tőle kérdezni, hogy jól vagy-e. És egyébként, ha valamit jelent a pilóta, mondjuk egy veszélyes törmelékdarabot a pályán, akkor azt máshogy nem lehet onnan hatékonyan eltakarítani. Tehát ez a kommunikációs csatorna meg kell, hogy legyen. De nagyon fontos lenne szabályozni, hogy hányszor, és mit, és kik beszélhetnek a versenyigazgató fülére. Nézzük meg a teniszt. Ott is van a challenge intézménye. Tehát sokszor azért nem vonhatom kétségbe a vonalbírónak a döntését, mert azt mondom, oké, két dobásom van, és aztán veszítem a pontot, hogyha nincs igazam. Tehát valami hasonlót be kellene szerintem vezetni, nyilvánvalóan a biztonságot maximálisan szem előtt tartva, de nonsens, még egyszer mondom, hogy adott esetben a csapat vezetők kiabálva a rádióban megpróbálják befolyásolni a döntéseket meghozó versenyigazgatót, és emlékezz vissza, hogy amikor Toto Wolff valamit nehezményezett az utolsó szakaszában a versenynek, hogy most kell-e safety car, nem kell safety car, behozzátok, nehogy behozzatok safety car, mit tudom én, akkor azt mondta Michael Masi, a versenyigazgató Toto Wolffnak, a Mercedes csapatfőnökének, nagyon nagy hatalmú csapatfőnökének, hogy Toto, this is motorsport, hogy akkor most ez autósport lesz. Az a helyzet, hogy Michael Masi versenyigazgatónak a bahreini szezonnyitón kellett volna ezeket az alapokat lefektetnie, és azért hiányzik nagyon egyébként a néhai Charlie Whiting versenyigazgató, mert neki egy olyan tekintélye volt a pilóták és a csapatvezetők előtt, hogy egyszerűen nem jutottak el erre a szintre, nem beszélhettek így vele, mert ő azonnal kezelte őket, és azonnal helyre tette őket. Szóval ezzel kell szerintem valamit kezdeni, nem jó látni ezt egyébként szurkolóként, tévénézőként, hogy folyamatosan alkudoznak. Gondoljunk csak vissza Szaúd-Arábiára, a szezon utolsó előtti futamára, amikor konkrétan Michael Masi versenyigazgató fölajánlott egy harmadik rajthelyet a Red Bullnak, és akkor ezt elfogadjátok egy gyerekek. Lezajlottak korábban is, csak nem a szemünk előtt, és ez szerintem a varázsából mindenképpen levesz a Forma 1-nek.
Sokan azt is megkérdőjelezik egyébként, hogy jogos volt-e a safety car beküldése, de hogy mi erről a véleménye Szújó Zoltánnak, azt hamarosan megtudjuk egy pici szünet után, már is folytatjuk.
Pole pozíció.
Szerintem a végső megoldást, illetve megfejtést mi nem fogjuk tudni ma a hallgatóknak megadni Szújó Zoltánnal, aki a lelátó ma esti vendége, de mindenképpen érdemes még beszélnünk az utolsó körben történtekről, már ami a Form 1-et illeti, és a szezonzáró Abu Dhabi nagydíjat, ahol eldőlt egyébként a világbajnoki cím sorsa. Úgy zártam az előző kis blokkunkat, hogy kíváncsi vagyok a véleményedre azzal kapcsolatban, hogy szerinted jogos volt egyáltalán az, hogy a safety car jött be, és nem virtuális safety car időszakot rendelt el a versenyigazgató.
Megint csak Michael Masi versenyigazgató megvédésével kell kezdenem. Nagyon gyorsan történtek az események, és iszonyatos nyomás alatt kellett nagyon rövid időn belül döntéseket meghoznia. Nem mindenben menti ez fölött, de azt gondolom, hogy azért árnyalja egy kicsit a képet. A legfontosabb szempont az, hogy egy autóversenyt biztonságosan bonyolítsanak le. Történt ott egy baleset, Nicolas Latifi ugye Mick Schumacherrel küzdött néhány körrel korábban, aztán ráhajtott a pálya poros, kevésbé tapadó részére, megcsúszott és neki ment a falnak. Ez nem egyszer, nem kétszer megtörténik a Forma 1-ben, és gyakorlatilag azonnal beküldték a biztonsági autót. Így utólag nagyon sokan gondolják azt, hogy nem lett volna erre szükség, mert hogyha tényleg túl sok törmelék volt a pályán, és tényleg nagyon rossz helyen volt Nicolas Latifi autója, akkor piros zászlóval félbe kellett volna szakítani a futamot. Ugye nagyon fontos tudni, és ez egy nagyon sokat kritizált szabály szintén a Forma 1-ben, hogyha ez a helyzet, tehát félbeszakítják, megszakítják piros zászlóval a futamot, akkor a pilóták visszatérnek a box utcába, és lehet kereket cserélni. Utólag könnyű azt mondani, hogy igazságosabb lett volna, hiszen akkor mind Lewis Hamilton, mind Max Verstappen kap egy-egy ingyen kerékcserét, és gyakorlatilag ugyanabban a pozícióban, ahol vannak, fölmennek friss gumikkal, lehet, hogy látunk még egy álló rajtot, és akkor lesz egy egykörös sprintverseny a világbajnoki címért. Utólag persze mindenki okos, lehet, hogy ez lett volna a legbölcsebb döntés. De egyrészt az látszott azért Latifi baleseténél, hogy nem volt akkora baleset, viszonylag jó helyen történt, és ami még ennél is érdekesebb, hogy nagyon gyorsan dolgoztak a sportbírók, a beavatkozók, a műszaki beavatkozók. Láttunk egyébként szerencsétlenkedést az elmúlt években sokat különböző országokban, főleg ott, ahol nincsen túl nagy múltja az autóversenyzésnek, vagy az autósportnak. De most meglehetősen gyorsan dolgoztak, nyilván rajtuk is volt egy nyomás, és Michael Masi versenyigazgató utasította őket, hogy azonnal szedjétek ki onnan Latifi autóját, mert neki az volt a fejében, hogy ő szeretne versenyt rendezni még az utolsó körben is a világbajnoki címért, és szeretne versenyt látni. És gyorsan el is takarították egyébként a Latifi autóját, de valószínűleg annyi információ, vagy annyi impulzus érte a versenyigazgatót, és olyan gyorsan kellett olyan horderejű döntéseket meghoznia, hogy egyszerűen erre nem gondolt, vagy gondolni sem mert a piros zászlóra, hogy gyakorlatilag néhány körrel a vége előtt félbeszakítsa a futamot, mert akkor lehet, hogy jobban félt egyébként a piros zászlótól, hogy húha, így fogok a leginkább beavatkozni a verseny végkimenetelébe és a világbajnokság végkimenetelébe. Pedig így utólag talán ez lett volna a bölcs döntés, hogy piros zászlóval félbeszakítják a futamot, azonnal bejön mindenki a box utcába, igazságos módon a kerékcserék megtörténnek, aztán a biztonsági autó mögött egy kör kör, amikor mindenki visszaveszi a körét, és mondjuk lett volna még egy, ugye 53. körben volt a baleset, 58 körös volt a futam, tehát lett volna mondjuk még egy 3-4 körös sprintversenyünk, friss gumikon, az eredeti pozíciókban újra álló rajta elindulva, de hát tényleg erre mondhatjuk, hogy utólag már aztán tényleg baromi okos mindenki. Lehet, hogy ez lett volna az igazságos végjátéka ennek a versenynek, de hát ezt már soha nem fogjuk megtudni. És beszélgetünk úgy, hogy szerdán, amikor rögzítjük ezt a beszélgetést, még mindig nem tudjuk, hogy akkor most a Mercedes tovább megy a Nemzetközi Sportdöntő Bíróság felé, vagy belenyugszik a döntésbe. Egyébként szerintem az utóbbi lenne most már ennyi nap elteltével a bölcsebb, vagy az okosabb.
És ismét bebizonyosodott az, hogy a sportban egyébként nincs ha. Ezek a tények, amikről mi most beszélgetünk, és tényleg nem tudjuk a megoldást, és talán egy picit közelebb tudtuk vinni a hallgatókat, de áttérnék most arra, hogy mi is történt egyébként az idei szezonban, mert azért emeljük ki, hogy megérdemelten szerezte meg a világbajnoki címet Max Verstappen. Zseniális volt, amit ő ebben a szezonban nyújtott, és hát az a csapat is, ami mögötte volt, mert azért a Red Bull is kitett magáért az idei szezonban mindenképpen.
Fantasztikus volt, és idén először szorították meg igazából ugye a Mercedes-t, amely 2014 óta, a turbohibrid motorok bevezetése óta uralja ezt a sportágat. És nagyon fontos ugye, hogy a konstruktőri bajnoki címet, amiért egyébként a dollármilliós pénzjutalmak vagy pénzdíjak jönnek, azt a Mercedes szerezte meg, tehát ilyen szempontból egyébként anyagilag nem járt róla a Mercedes, de hát nyilván a dicsőség az elsősorban azért, aki az egyéni világbajnoki címet megszerzi. Ugye, hogy milyen kiélezett volt a küzdelem, az jól jelzi, hogy a 22 futamot rendeztek idén a Forma 1-ben, 14-szer Hamilton Verstappen valamilyen sorrendben, de 1-2 volt. Tehát, hogy 14 alkalommal ők ketten ott álltak a dobogó első vagy második fokán egymáshoz képest. De egy kicsit megnézzük a számokat. Ugye egyrészt a győzelmek. 10 győzelme van Verstappennek, beleértve az utolsó meglehetősen ellentmondásos Abu Dhabiban aratott győzelmét, szemben Hamilton 8 sikerével. Max Verstappen 18-szor állhatott a dobogón a 22-ből. 18-szor, ez egyébként rekord a Forma 1-ben. És megnéztem, hogy hány kört töltöttek az élen Lewis Hamilton és Max Verstappen, és ez egy nagyon árulkodó adat. Max Verstappen 652 körön át vezetett a Forma 1-ben, idén 2021-ben, Hamilton pedig 303 körön keresztül. Tehát több mint 300 körrel többet állt az élen összességében Max Verstappen, mint Lewis Hamilton. És ugye 4 alkalommal végzett az első két helynél rosszabb pozícióban Max Verstappen, Azerbajdzsánban, Angliában, a Magyar Nagydíjon és Olaszországban, de 3-szor ütközés miatt, Bakuban pedig defekt miatt. Tehát gyakorlatilag legalább 2 olyan eset van a 4-ből, amikor nem végzett az első két hely valamelyikén Verstappen, amikor nem ő volt a hibás, ugye a Magyar Nagydíjon nem tehetett róla, egyszerűen csak kilökték, Bottas, ha jól emlékszem, illetve Bakuban defektje volt, mert a Pirelli nem feltétlenül a megfelelő gumit szállította arra a hétvégére. Tehát gyakorlatilag olyan kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott Max Verstappen, és hát nyilván a Red Bull csapat is, de főleg Verstappen, és vitte a hátán ezt a csapatot, hogy tényleg megérdemelten, messze menőkig, nagybetűvel megérdemelten lett világbajnok. Arról nem beszélve, hogy figyelve a pilóták nyilatkozatait idén, és tényleg olvasgatva, hallgatva az ő interjúikat, azt hiszem egyetlen egy ember volt a mezőnyben, aki elhitte, hogy ő jobb tud lenni Lewis Hamiltonnál, és ez Max Verstappen volt.
Beszédes számok és komoly tények, amikről most meséltél nekünk, köszönjük szépen, ismét tartunk egy pici szünetet, és szerintem a jövővel folytatjuk, mert érdekes lesz egyébként a következő szezon a Forma 1-ben, nem csak azért, mert számíthatunk újabb nagy küzdelmekre, nagy csatákra, hanem mert rengeteg változást is hoz majd a 2022-es évad. Maradjatok velünk, a vendégem továbbra is Szújó Zoltán, a téma pedig a Forma 1, itt a Manna FM lelátó című műsorában.
Pole pozíció.
Fogalmam nincs, hogy van-e a világon olyan ember, aki arra fogadott mondjuk Lewis Hamilton apukájával, hogy a fia 8-szoros világbajnok lesz a Forma 1-ben. Ezt nem tudom, de az biztos, hogy még elérhető ez a cím Lewis Hamilton számára, és valaki nyerhet majd, aki fogadott esetleg akár az édesapjával, vagy bárkivel. De egy biztos, hogy azért ki kell emelnünk Lewis Hamiltont is, és beszéljünk róla is még egy pár mondatot, Szújó Zoltán a vendége a lelátónak, és a Forma 1 a témánk, mert azért megint bebizonyosodott, hogy egy nagyon jó pilótáról van szó, elképesztő elhivatottsággal, profizmussal áll a szezonhoz, és nagyon nagyot alkotott egyébként az utolsó néhány futamon.
Ez vitathatatlan, és egyébként, ha már a fogadásoknál tartunk, hát állítólag egy rajongó írt nekem, én nem emlékszem erre, de Lewis Hamilton édesapja Anthony Hamilton 2007-ben, amikor én csináltam egy interjút, az akkor ugye elveszített világbajnoki döntő után, akkor állítólag Anthony Hamilton kamera előtt fogadott velem, hogy fogadjunk, hogy a fia 8-szoros világbajnok lesz. Bevallom őszintén, én erre nem emlékszem, de hát a kollektív bölcsességben lehet bízni. Ha ez igaz, akkor tényleg megpróbálom előkutatni, nem csak az emlékeimben, hanem talán a fizikai valójában is ezt az interjút. Visszatérve Lewis Hamilton személyére, egy fantasztikus bajnoka és alakja ő a Forma 1-nek. Nagyon megosztó, talán Magyarországon is, és a világ minden pontján érzelmeket vált ki a rajongókból, és egyébként pontosan emiatt egy óriási reklámarca, vagy egy nagyon hatékony reklámarca a Forma 1-nek. Azt a szurkolók javarésze nyilvánvalóan egy idő után nehezen viseli bármilyen sportágban, hogyha mindig ugyanaz nyer. Ez így volt Tiger Woods-zal a golfban, ez így volt a Chicago Bulls-zal, de hogy ne menjek messzebbre, a Forma 1-ben is így volt, amikor Michael Schumacherrel az élen, ugye 2000 és 2004 között folyamatosan nyerték a világbajnoki címeket, és dominálták a sportágat. Emlékezzünk vissza. Hát azért az volt a kérdés, hogy Schumacher és Barrichello mögött ki lesz a harmadik gyakorlatilag, és volt olyan pillanat, amikor a francia nagydíjon a nyár közepén már azt forgathattam utazó riporterként, hogy Michael Schumacher a világbajnoki címet ünnepli. Hát sokan akkor sem feltétlenül kedvelték a Ferrarit és Michael Schumachert, utólag persze minden megszépül. Tehát alapvetően az, hogy ennyire dominálja a sportágat a Mercedes, és sok rekordot ért el azzal, hogy 8. konstruktőri címét nyerte, és ott Lewis Hamilton már 7-szeres világbajnok, és egyébként még nincs vége, hiszen azért még szerintem jó néhány jó éve lehet Lewis Hamiltonnak. Az tény, az, hogy ez milyen érzelmeket vált ki a szurkolókból, az már egy másik kérdés. De nagyon érdekes egyébként Hamilton. Ugye 2007-ben az első idényében majdnem meglett neki a bajnoki cím. De az a vereség, az kellett ahhoz, hogy 2008-ban úgy térjen vissza, hogy megszerezze valóban az első világbajnoki címet. Aztán menjünk tovább, 2010-ben ugye nagyon komoly küzdelem volt, elbukta. Aztán 2016-ban ugye jött a saját csapattársaként Nico Rosberg, és meg tudta verni Lewis Hamiltont. Mi történt utána? Hamilton újabb világbajnoki címet szerzett. És egy nagyon fontos, árulkodó kis apróság Lewis Hamilton mentális működéséről, vagy pszichéjéről, hogy ő a legritkább esetben használta a neki, mint bajnoknak jogosan kijáró egyes rajtszámot. Ő a 44-es rajtszámhoz ragaszkodott, és nem csak brandépítési okai voltak ennek, nyilván az is. Ezt egyszer egy interjúban elmondta. Nem akarom, hogy az egyes rajtszám legyen az autóban, vagy az autómon, mert akkor hajlamos vagyok megnyugodni. Akkor tudat alatt hátradőlnék egy kicsit, hogy megvan, amiért harcoltam. Én a 44-est akarom az autómon viselni, mert az nem emlékeztet arra, hogy én vagyok a címvédő, és ugyanolyan éhes tudok maradni az újabb és újabb bajnoki címek után. És egyébként ez nagyon jól leírja azt, hogy ilyen hosszú időn keresztül valaki hogyan képes ennyire csúcsformában maradni és ilyen teljesítményt nyújtani. Ez egyébként egy szenzációs sportemberi viselkedés vagy tulajdonság szerintem, hogy valaki nem elégszik meg azzal, hogy egy, két, három, akárhány bajnoki címet nyer, hanem megy tovább folyamatosan, és mindig tud találni valamiféle extra motivációt. Borzasztó nehéz lehet. Ennek az embernek a szószoros és átvitt értelmében mindene megvan, amit el lehetett érni ebben a sportágban, és nem csak anyagilag. Amit ebben az egész sportágban el lehetett érni, azt ő többszörösen elérte már. De mindig ugyanolyan éhes, és én azt gondolom, hogy ez a vereség, ez pontosan arra volt jó, hogy ez neki egy extra motiváció legyen. Tehát ő úgy keljen föl hétfőn, valószínűleg úgy kelt föl az Abu Dhabi szezonzáró után, hogy akkor kezdjük meg a tesztelést a 2022-es szezonra, és nyerjünk meg egy újabb bajnoki címet. Tehát szerintem ezzel azért tényleg, hogy mondjam, meghúzgálta Max Verstappen az oroszlán bajszát, bár ugye őt szokták inkább oroszlánként leírni, és ahogyan küzdött egyébként Verstappen idén, az tényleg olyan volt, mint hogy egy oroszlán küzdött volna.
Egyébként Max Verstappen él a lehetőséggel, ő az egyes rajtszámmal fog jövőre rajthoz állni, úgyhogy kíváncsian várom én is ezt a szezont. Zárjuk a beszélgetésünket egy picit rendhagyó módon. Én felteszek neked egy-egy kérdést, az a kérésem hozzád, hogy maximum két mondatban válaszolj rá. Nem csak azért, mert nem maradt már sok időnk, hanem mert szerintem sok érdekesség van még, amiről beszélnünk kellett volna, de egyébként meg elrepült ez az idő, legyünk őszinték. Szóval, mit szólsz ahhoz, hogy Bottas az Alfa Romeo-nál folytatja, mire számítasz tőle?
Valtteri Bottas szerintem elkezdett kifelé csekkolni a formáiból, sajnos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, sokkal komolyabb második számú pilótára van szükség egy ilyen kiélezett bajnoki küzdelemben, vagy lett volna szükség, ahogyan mondjuk Perez dolgozott a Red Bullnál a szezon második felében. Nagyon kedvelem Valtteri Bottas, de szerintem ez már a leszálló ága lesz a pályafutásának, de szurkolok.
Hiányozni fog Kimi Räikkönen a mezőnyből?
Nagyon, ugye érdekes, hogy pont egy finn váltja a távozó Kimi Räikkönent a formáiban. 42 évesen akasztja végleg szögre a sisakot Kimi Räikkönen. A karaktere nagyon fog hiányozni, ugyanakkor az elmúlt években azt gondolom, hogy hát őszintén szóval fájó ezt kimondani, de nem sok vizet zavart a mezőnyben, tehát szerintem eljött a pillanat, hogy ezt ne erőltesse tovább.
Van olyan fiatal, akitől számíthatunk meglepetésre, komoly meglepetésre?
Lando Norris, Charles Leclerc, még Carlos Sainzot is a fiatalok közé sorolom, bár neki azért óriási rutinja van már a formájban, és George Russellről ne feledkezzünk meg, aki nyilván most érkezik Lewis Hamilton csapattársának a Mercedeshez, szenzációs tehetségekkel van most tele a Forma 1, és szerintem ők mindenképpen beleszólhatnak akár a jövő évi bajnoki cím sorsába is.
Ugye sok szabályváltozás is következik 2022-től. Szerinted egyeduralkodó marad a Mercedes, vagy feljöhet például az a Ferrari, amitől mindig nagyon várjuk a jó eredményt, mert nagyon kell a jó Ferrari a Forma 1-nek?
Ebben egyetértünk. Egy erős Ferrari nagyon fontos, hogy ott legyen a Forma 1-ben. Én azt gondolom, hogy a Mercedes-Red Bull csata rövid távon marad, 2022-ben szerintem marad, illetve én a McLarent és az Aston Martint tartom megint képesnek arra, hogy akár meglepetéseket is okozzon. Ugye nekik azért a szezon második fele különösen nem feltétlenül úgy sikerült, ahogy tervezték, de most a szabályváltozásokkal, ezekkel az áttervezett, teljesen más filozófiára épülő, műszaki filozófiára épülő autókkal, szerintem a McLarennek az Aston Martinnak lesz esélye még jobb eredményeket elérni, de rövid távon azt gondolom, hogy marad a Mercedes-Red Bull csata.
Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy a lelátó ma esti vendége voltál. Bízom abban, hogy egy picit közelebb kerültünk a megoldásokhoz, talán tisztában látjuk a jövőt is, és persze rengeteg változás lesz, tényleg új autók érkeznek a Forma 1-be. Beszélgessünk majd egyet erről valamikor, hiszen te biztos, hogy tudod, hogy milyen változások lesznek, de az egy külön műsor, én azt gondolom, megér legalábbis egy külön műsor. Szújó Zoltán volt a lelátó ma esti vendége, nagyon szépen köszönöm neked még egyszer, Zoli.
Én köszönöm a lehetőséget, és akkor örömmel folytatom. Köszönöm szépen, hogy felhívtál.
Pole position.